Mózes második könyvének a harmadik fejezetéből van a mára kijelölt szakaszunk, az első 15 verse. Szeretettel köszöntöm a jelenlevőket és a felvételről hallgató gyülekezetet is. Mózes második könyvének a harmadik fejezetéből itt szó hozzánk Isten igéje az első verszaktól kezdődően. Mózes pedig őrizte az ő ipának, Jetrónak, a Midián papjának juhait, és hajtotta a juhokat a pusztán túl, és jutott az Isten hegyéhez, a Hórebhez. És megjelenék néki az Úr angyala tűznek lángjában, egy csipkebokor közepéből, és látta, hogy íme a csipkebokor égett, de a csipkebokor nem emésztetett meg. És mondta Mózes, oda megyek, hogy lássam-e nagy csodát, miért nem ég el a csipkebokor. És látta az Úr, hogy oda ment megnézni, és szólította őt Isten a csipkebokorból, mondván, Mózes, Mózes. Ő pedig mondta, imhol vagyok. És mondta, ne jöjj ide közel, oldd le a te saruidat lábaidról, mert a hely, amelyen állasz, szent föld. És mondta, én vagyok a te atyádnak istene, Ábrahámnak istene, Izsáknak istene és Jákobnak istene. Mózes pedig elrejtette az ő orcáját, mert félt az Istenre tekinteni. Az Úr pedig mondta, látván láttam az én népemnek nyomorúságát, amely Egyiptomban vagyon, és meghallottam az ő sanyargatóik miatt való kiáltásukat, sőt ismerem szenvedéseit. Le is szállok, hogy megszabadítsam őt az egyiptombeliek kezéből, és felvigyem őt arról a földről, jó és tágas földre, tejjel és mézzel folyó földre, a kananeusok, kitteusok, emoreusok, perizeusok, kivveusok és jebuzeusok lakóhelyére. Mivel hát íme feljutott hozzám az Izrael fiainak kiáltása, és láttam is a nyomorgatást, amellyel nyomorgatják őket az egyiptombeliek, most azért eredj, elküldelek téged a fáraóhoz, és hozd ki az én népemet, az Izrael fiait Egyiptomból. Mózes pedig mondta az Istennek, kicsoda vagyok én, hogy elmenjek a fáraóhoz, és kihozzam az Izrael fiait Egyiptomból. És feled, én veled leszek, és ez lesz a jele, hogy én küldöttelek téged, hogy mikor kihozod a népet Egyiptomból, ezen a hegyen fogtok szolgálni az Istennek. Mózes pedig mondta az Istennek, íme én elmegyek az Izrael fiaihoz, és ezt mondom nekik, a ti atyáitok Istene küldött engem ti hozzátok, ha azt mondják nekem, mi a neve, mit mondjak nekik? És mondta Isten Mózesnek, vagyok, aki vagyok. És mondta, így szólj az Izrael fiaihoz, a vagyok küldött engem ti hozzátok. És ismét mondta Isten Mózesnek, így szólj az Izrael fiaihoz, az Úr a ti atyáitoknak Istene, Ábrahámnak Istene, Izsáknak Istene, és Jákobnak Istene küldött engem ti hozzátok. Ez az én nevem mindörökké, és ez az én emlékezetem nemzetségről nemzetségre. Eddig olvassuk most az igénket, és előjáróban néhány szót kell szólni az előzményekről is, hiszen nem itt indult el ez a történet, Mózesnek ez az elhívása, de jóval korábban kezdődött az ő története, az ő isteni gondviselése. Ismerjük jól, úgy gondolom ezt, de azért néhány szóval hadd foglaljam össze mégis, hogy lássuk, hogy milyen hosszú, nagyon hosszú út vezetett el, amíg idáig, a Hórebig eljut Mózes a sínai hegyhez. Ez a másik neve ennek a hegynek. Mózes nagyon sok mindenen ment keresztül, kezdődött az ő születésének a különleges történetével. Isten megtartó kegyelme mutatkozott meg ott is, hogy amikor az egyiptomi fáraónak a gonosz rendelete által minden fiúgyermeket meg kellett volna öljenek, az ő szülei bátrak voltak, és nem tették ezt meg, szembe mentek a formázati akaratta, és Isten gondoskodott arról, hogy mikor az édesanyja testvére a Nílusra tette abban a kis kosárkában, akkor a megmenekülés útja is meglegyen. Nem gondoljuk, hogy véletlen volna, hogy a fáraónak a lánya találta őt meg, és ő vette magához, és nevelte fel, de olyan módon, hogy a kis újszülöttnek, amikor kerestek nevelő szülőt, akkor a saját édesanyjához kerülhetett az első néhány évben. Pára udvarában nő fel, aztán nem hétköznapi oktatásban részesül, hanem különleges körülmények között. Látjuk aztán Mózesnél, hogy ő különösen gondján viseli saját népének a sorsát, valamennyit megismerve Mózes életéből látjuk azt is, hogy egy hirtelen indulatú, hirtelen természetű ember volt, ambíciózus is, és hát ezek mindezen körülmények között megöl egy egyiptomi szemét, és hát emiatt el kell menekülnie, pusztába kerül, és itt 40 év telik el. 40 év telik el a pusztában, amíg itt juhokat őriz, és ennek a mentén jut el a Hórebhez, a Sínai hegyhez, Isten hegyéhez, ahol a mai történetünk elkezdődött. Meglátja ezt az égő csipkebokrot, ami egy szokásos hétköznapinak is mondható jelenség volt akkor azon a vidéken, nálunk ez azért kicsit szokatlan lenne, vagy szokatlan, mert ott a forróságban gyakran előfordult, hogy a kis száraz bokrok kigyulladtak, és aztán el is égtek pillanatok alatt a vékony ágai a bokroknak. Azonban itt nem ez történik, hanem látja, hogy ég ez a bokor, ég, de nem ég el. És Mózes oda megy megnézni ezt a dolgot. Öt pontba szedtem össze a mai mondani valómat, és ez volna az első dolog, hogy Mózes oda ment. Nyilván kíváncsivá tette a dolog, hogy miért történhet ez, hogy ég ez a bokor, de nem ég el. Történnek környezetünkben is olykor különleges, vagy látványos dolgok, vagy balesetek, amikor azt látjuk, hogy oda gyülekeznek az emberek, mindjárt sokan, és nézelődnek, kíváncsiskodnak. Különböző szempontból lehet nézni ilyen helyzeteket, lehet bámészkodni ott, de lehet más szempontból is oda menni, akár a segítségnek a szándékával is. Bizonyos értelemben még kötelező előírások is vannak erre a KRESZ szabályai között. Tudtam, ott van még mindig az a szabály, hogyha valaki egy balesetet lát, akkor nem mehet el mellette tétlenül, hogyha még nincs ott senki, aki segítsen, hanem oda kell mennie, és meg kell néznie, hogy tud-e valamit segíteni, akkor is, ha nem orvos, vagy nincsen hasonló segítő szakmában szakképzettsége. Mindenképpen ez egy érthető emberi elvárás. Felelősek vagyunk egymásért, azokért is, akiket nem ismerünk, de sorolhatnánk erre a példákat a Szentírásból is, vagy ott van az irgalmas samaritánusnak a példája, amelyik szintén erről szól, hogy nem ismerte az illetőt, sőt, még lehet, hogy az akkori viszonyokat tekintve még talán ellenségének is tekinthető lenne, de ott van egy bajba jutott, félholtra vert ember, akkor kötelesek vagyunk segíteni ilyen helyzetekben. Tehát egy különleges eseményt különböző szempontból lehet tekinteni, és az itteni eseményekből úgy gondolom, hogy Mózesben nem csak egy emberi kíváncsiság volt, hanem annál talán több is. Isten szólítását látta meg ebben a természeti dologban, és oda ment ő. Megtehette volna, hogy nem megy oda. Legyint egyet, majd elmúlik, nekem most dolgom van, az állatokat meg kell itatni, vagy kell a legelő felé terelni, vagy nem tudom én micsoda, vagy éppen délután pihenője lett volna, nem tudom. Magamat szoktam figyelni így az elmúlt időszakban olyan tekintetben, hogy vajon miben ismerhetem meg, hogy az Úr indít, szólít valamilyen dologra, és sokszor csak egy ilyen halvány indítatást érzek. Mózes tehát oda megy megnézni, hogy mi történik, és nem is csak megnézni, hanem oda megy fizikailag is, fel kell, felemeli a lábait, és oda megy. Az Úr hívta őt oda ezen keresztül, és meghallja az Úrnak a hangját. Ez a második dolog, amire szeretném felhívni a figyelmet, meghallja az Úrnak a szólítását. Itt az előbb említettem, hogy a pusztában eltelt már 40 év, emberek nézve lehetnének ilyen gondolataink, kérdéseink, hogy miért kellett 40 évnek eltelni, miért nem szólt hozzá az Úr előbb. Persze nem tudjuk, hogy esetleg szólt-e, csak nem hallotta meg Mózes, vagy ennyi időnek kellett tényleg eltelni, hogy ő felkészüljön arra a küldetésre, amire Isten elhívja. Majd látni fogjuk, hogy ebben a helyzetben egészen máshogy viszonyul ehhez a híváshoz, mint korábban a feladatra. Korábban ugye úgy tűnik, abból, amit a Szentírásból tudunk, hogy ő kicsit önjelölt lett volna, ő magát nevezte volna ki a nép vezetőjének élére, és ő ambíciót érezve erre gondolta, hogy majd ő megmutatja, hogy hogyan kell ezt csinálni. Abban az állapotban úgy tűnik, hogy nem volt alkalmas. Itt meghallja az Úrnak a hívását, szólítását, Mózes, és reagál is erre, hogy igen, itt vagyok, Uram. Hogy mikor történik, ezt sokszor, vagyis nem tudjuk, és nem is értjük, de ott van számunkra egyrészt útmutatásul a Prédikátor könyvének a 3. fejezete, amiből tudhatjuk, hogy mindennek rendelt ideje van, vagy a saját életünkben is megtapasztalhattuk azt, hogy igenis nem véletlen az, hogy mi, mikor következik be az életünkben. Az sem mindegy, hogy miért történik, de az sem, hogy mikor. Itt Mózes életében ekkor volt itt ennek az ideje. Isten kezében van az idő is. Őt nem korlátozza ez úgy, mint ahogy minket korlátoz bizonyos tekintetben az idő. Mennyei hazában már idő többé nem lészen, tudjuk jól. Isten nem ebben a dimenzióban van, vagy őt ez nem befolyásolja minket itt a Földön. Igen, használjuk a időmérő eszközeinket, és időpontokra megyünk bizonyos helyekre, és mi ezen keretek között vagyunk, de Istennél nincsen idő, de a mi időmérésünk szerint pedig semmi nem történik véletlenül és véletlen időben, hanem amikor eljön annak az ideje. Rajtunk múlik, hogy meghalljuk-e abban az időben az Úr hívását. harmadik dolog, amin szeretnék most kitérni, az az 5.-6. versben található. Mondta az Úr, ne jöjj ide közel, old le a te saruidat lábaidról, mert a hely, amelyen állasz, szent föld. És mondta, én vagyok a te atyádnak Istene, Ábrahámnak Istene, Izsáknak Istene és Jákobnak Istene. Mózes pedig elrejtette az ő orcáját, mert félt az Istenre tekinteni. Az alázatnak a kérdése, amiről gondoltam, hogy ennek kapcsán itt ki kellene térni. Az Úr utal arra, és használja ezt a kifejezést, sokszor találkozunk ezzel a Szentírásban, hogy Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak Istene. Azt hallottam meg most ebből, hogy Mózesnek azt is üzeni ezzel, hogy nem veled kezdődik el ez a történet, nem te vagy a középpontban, nem te vagy a történelem, aki előtt ne lett volna semmi, és utánad sem következik semmi, hanem átveszed a stafétát, ha szabad ezt a kifejezést használni, az ősatyáktól, az elődeiktől, akik ugyanezen az úton jártak, lehet, hogy más helyzetben voltak, de a maguk útján ők is megtették azt, amit az Úr bízott rájuk. Ábrahámnak is el kellett indulnia, ki kellett jönnie Ur-Kaszdimból, ott kellett hagynia ezt a helyet, és több szempontból hasonlíthat Mózes történetére, ez neki is kellett várnia, hát 25 esztendőt, amíg beteljesedik Isten ígérete, és megszületik Izsák, a megígért gyermek. Igen, sok hasonlóság van, ebben bizony várni kell az Úrra, de tudjuk, hogy ő nem késik el sosem, nem késik el az ígérettel, és nem késik el a beteljesítéssel sem az Úr. Saját életemben is megtapasztaltam azt, hogy Isten enged a saját engedett, a saját életemre is rálátást egy olyan helyzeten keresztül, amikor hát relatíve hosszabb időre, mondjuk 7 hétre elutaztam egy távoli országba teljesen egyedül, ez az Egyesült Államok volt, Seattle, ahonnan barátaim többsége is jött most. Ez jó pár évvel ezelőtt volt. Itt a itthoni környezetben, a megszokott életritmusban, a munka és család és egyéb környezetben nem tudtam meglátni olyan dolgokat, amiket megláttam akkor, amikor elutaztam több hétre, és az Úr segítségével át tudtam gondolni bizonyos dolgokat, és saját magamra is, mintha objektívebben tudtam volna rálátni, mikor elmentem messzire. Igen, az Úr fel tud ilyen helyzeteket is használni. Kérdés, hogy nyitottak vagyunk-e erre. Engedjük-e, hogy szóljon hozzánk az Úr, és ha szól, akkor meghalljuk-e az ő hangját. Alázatra van ehhez szükség, és ahhoz is, hogy valaki olyan vezető legyen, mint itt Mózes, egy különleges megbízatást kap, hogy ő vezesse ki a népet Egyiptomból. Bizony ezt nem lehet Istennek tetsző módon tenni gőgösen és alázat nélkül. Nagyon fontos az alázat ezen a területen. A negyedik dolog, amire szeretnék utalni, az a 8. verszakban található, ami így hangzik, hadd olvassam el még egyszer, le is szállok, hogy megszabadítsam őt az egyiptombeliek kezéből, és felvigyem őt arról a földről, jó és tágas földre, tejjel és mézzel folyó földre, kananeusok, kitteusok, emoreusok, perizeusok, kiveusok és jebuzeusok lakóhelyére. Hogyha mi megtesszük, ami rajtunk áll, elindulunk, oda megyünk az Úr közelébe, és rendelkezésére állunk, jelezzük, hogy itt vagyunk, tégy velem, amit jónak látsz, mutasd az utat, amerre mennem kell, és ezt alázattal tesszük, akkor nem fogjuk azt gondolni, hogy mi voltunk olyan ügyesek, és mi szabadítottuk ki a népet Egyiptomból, vagy mi tettük meg, amit ránk bízott az Úr, hanem látnunk kell, hogy az Úr adja a szabadítást. Én megszabadítom őt az egyiptombeliek kezéből. Nem szabad túlértékelni a saját szerepünket, nyilván ez is összefügg az alázattal. Tisztában kell lenni vele, hogy az Úré a szabadítás. Kedves történetem Gedeonnak az esete, amikor az Úr rajta keresztül ad szabadulást, itt is azt látjuk, hogy ő a legkisebb a családban, és az ő családja is jelentéktelennek tűnik, mégis őt szólítja meg az Úr, amikor a midianiták elnyomják, kirabolják az országot, és egy óriási túlerő van az ellenségnél, 300 ezer katona van az ő seregükben, és Gedeonnál csak 30 ezer, ez egy tizede, hát ez is teljesen reménytelennek tűnő helyzet, és talán múlt héten, vagy valamelyik vasárnap itt is esett erről néhány szó, hogy aki fél, kihirdeti Gedeon, az menjen haza. És aztán maradnak 10 000-en, és akkor abból is egy másik próba által maradnak összesen 300-an. Hát ez már tényleg csak egy maroknyi csapat, emberleg nézve semmi esély nem lenne a győzelemre, de még arra se, hogy ki tudjanak állni, vagy kiálljanak az ellenséggel szemben. Hát nagyon furcsa dolog lenne ez emberileg nézve, de nem akkor, hogyha az Úr mondja ezt. És Gedeonnak kétségei vannak, ismerjük ezt a történetet is, kiteszi a gyapjú darabot a fűre, és amikor meg lesz, amit az Úrtól kér, akkor is hitetlenkedik még, kiteszi még egyszer, az is meg lesz, és az Úr úgy segíti és bátorítja őt, de Gedeon hűséges marad, mert azt teszi ebben a helyzetben, amit az Úr mond, azokat a harci eszközöket, a kürtöt, a fáklyát és a korsót viszik el, ami harci eszköznek egyáltalán nem nevezhető, csak ebben a különleges helyzetben engedelmeskedik Gedeon az Úrnak, és így az óriási túlerő által és különleges módon csak is egyedül Isten segítségével szabadulást ad. Az Úr adta ebben a helyzetben is a szabadulást, de felhasználta Gedeont. Itt az egyiptomi történetben is az Úr adja kimenekedést, de Mózest felhasználja ebben. És az ötödik, utolsó dolog, amit szeretnék még kiemelni, az arról szól, hogy a szabadítást nem csak ölbetett kézzel kell szemlélnünk, összefügg ez is az előző gondolattal, hanem megtenni azt, amit az Úr ránk bízott. Ahogy Mózes megtette az első lépéseket, amikor odament és megnézte az égő csipkebokort, és nem csak nézte távolról, hanem meg is közelítette, oda ment, és aztán mondta az Úrnak, hogy itt vagyok. A továbbiakban is ahhoz, hogy a népét ki tudja, Isten népét ki tudja hozni Egyiptomból, az volt szükséges, hogy mindig megtegye, amit az Úr mondott. Ismerjük a történetből, hogy Mózes is keres kifogásokat, hogy ő nem tud szépen beszélni, ő dadog, és egyéb kifogásokat keres az ő alázata, vagy hát egészséges, vagy egészségtelen, ez döntse el ki maga, talán az is megmutatkozik ebben a kifogáskeresésben, de ebben a helyzetben már nem úgy tekint önmagára, hogy ő biztosan meg tudja oldani ezt a feladatot, hanem vannak kétségei, és talán próbál menekülni is ez alól, érezve a felelősségnek a súlyát, de aztán megteszi mégis, amit az Úr mond. Nem csak távolról szemléli, vagy parancsokat osztogat, hanem ott van, megy, és mutatja az utat, amit az Úr mutat elsősorban, természetesen felhő és tűz osztop által, de ott van, és megy a néppel, és elhiszi azt, amit az Úrtól hallott, hogy én veled leszek. Mondja az örökkévaló Isten ezt a biztatást, az örökké létező Isten, itt az ő nevével kapcsolatosan, most nem is térnék ki, nem részletezném ezt, hogy vagyok, aki vagyok, a vagyok küldött engem, az örökké létező mindenek teremtője, a királyok királya és uraknak ura, ő szólította meg Mózest, akkor, amikor kellett, 40 év pusztai vándorlás után, és ő az, aki a szabadítást is adja, és ő az, aki nem hagy el, hanem vele van Mózessel és az ő népével minden helyzetben, és bízhatunk az ő erejében, szabadításában, hogy az ma is érvényes, és az Úr maga a garancia erre, nem mi emberek, akkor is, hogyha nekünk megvan a szerepünk, és az megvan, és azt meg kell tennünk, a szabadítást nem nélkülünk, hanem velünk együtt akarja elvégezni. Isten áldja meg így a mi életünket, mindenkit a maga helyén, ahová az Úr helyezett. Amen. Álljunk fel és imádkozzunk.
Örökké való Istenünk, mennyi édesapán, köszönjük neked, hogy szolgálatra hívsz el minket, és nem csak küldesz minket, hanem ott vagy velünk ezen az úton, megígérted, hogy velünk leszel minden helyzetben. Köszönjük neked, hogy figyelhetünk a te hang és szerint hangodra, szeretnénk azt meghallani, tégy minket készé és készségessé, hogy meghalljuk és megcselekedjük azt, amit te mondasz nekünk. Köszönjük, hogy egyházunkat, gyülekezetünket is felhasználtad eddig is, és a te munkatársai szeretnénk lenni, szeretnénk azon az úton menni, amelyen te vezetsz minket. Köszönjük, hogy feladatot adtál nekünk azok között, akik mellé te is odaállsz. Köszönjük, hogy van lehetőségünk és szolgálnunk, és téged követünk, adj nekünk türelmet és békességet azokhoz a dolgokhoz, amiket nem tudunk megváltoztatni, de hogy bátorságot, hogy változtassuk meg, amit tudunk, elsősorban magunkon, de akár a környezetünkben is, a te áldásod legyen itt velünk, kérünk a mai napon és ezen a héten is. Amen. Foglaljuk helyet. A 356. dicséretünket énekeljük most, itt kezdődik. Szerető Istenünk, mi alkotunk nekünk, Úr Éban, Svaksőté. 356. dicséretünket énekeljük, de nekünk hagyjuk megjegyen a hirdetéseket, és akár az utolsó leszek a áldás után énekeljük. Héten a keddi napon lesz 6 órakor a Biblia óra, most Isten tisztelet után még kis beszélgetésre össze hívők, itt maradhatunk, aki akar, és jövő vasárnap lesz már a hónap első vasárnapja, és szokás szerint gyülekezeti alkalom lesz, és amikor János lesz a vendége, erre az alkalomra is készülhetünk imádságban, és holnapi napon lesz a koncert, itt ezen a helyen, Forgas Eszter jelenlékeinek a hangversenye lesz este 7 órától. Van esetleg más hirdetnivaló? Nincsen most, akkor énekeljük a 356. dicséretünket, majd az utolsó verszakot az állás után fennáll.